Mindig jó dicsérni Istent, nem? Mindig jó dicsérni Istent. És tudjátok, hogy erre lettünk teremtve? Ez az egyik legfontosabb célja a mi létezésünknek, hogy dicsérjük őt. És mi sokszor olyan fontos dolognak tartjuk a saját dolgaink után való futkosást, meg a részleteinknek a nem tudom, minél kiműveltebb összerendezését, de hogyha nincs ott egy dicsérő szív mögötte, vagy egy hálatelt szív Isten felé, akkor igazából az egész elveszti a célját, meg az értelmét. Mert arra lettünk alkotva, hogy Istent dicsérjük. És sokféle gondolkozó, meg bibliai, nem tudom, expozitor, emberek, akik ismerik Istent, azok tudják ezt, meg beszélnek erről. Ez mi életünknek a célja. És a mai nap szeretném folytatni az Efézusi levélnek a tanulmányozását, mert azt csináltuk, ugye, hogy olvastuk az Efézusi levelet, és ennek alapján gondolkoztunk az igéről. Úgyhogy ezt fogjuk tenni. A harmadik fejezetből fogunk olvasni. Igazából lehet, hogy úgy fogom kezdeni, hogy az egész fejezetet felolvassuk. És majd meglátjuk egyébként, hogy meddig jutunk abban, hogy végignézzük, hogy miről is beszél itt a Pál apostol, de ez egy ámulatos fejezet. Tehát, hogyha megnéznénk, hogy a Bibliának melyikek a legámulatosabb részei, akkor ez lenne az egyik talán. Megdöbbentő igazságok vannak benne, megdöbbentő olyan gondolatok, amik az evangéliumnak a lényegét érintik, és olyanok, amikről lehet, hogy viszonylag keveset beszélünk egyébként. De majd meglátjátok, hogy miért is mondom ezt. És csak tegnap, ahogyan együtt voltunk a tábortűz körül, meg énekeltünk szintén, ott dicsértük Istent, nem volt egy nagyon szervezett arculat ennek az együttlétnek, de annyira jó volt együtt lenni. És nekem az a Zsoltár járt így folytában a fejembe, tudjátok, hogy milyen szép és milyen gyönyörűséges, mikor együtt lakoznak az atyafiak. Azt mondja, hogy együtt lakoznak. És az első gyülekezetben egyébként ez így is volt szó szerint, ugye emlékeztek, hogy eladták a házaikat, meg a javaikat, és közzétették a gyülekezetben, és együtt laktak szó szerint. És most nem azt mondom, hogy mindig így kéne csinálni, vagy nem tudom, de nagyon gyönyörű dolog, tényleg. Amikor Krisztus körül, az ő jelenléte körül együtt vagyunk, és csak együtt vagyunk. Hogy ez nem, ez egy rejtély, és majd erről fogunk pont beszélni, ez egy rejtély a Krisztusban való közösségünk. Mert nem is tudjuk ezt sokszor megfogalmazni, vagy megfogni, hogy miben van ennek a nagyszerűsége, vagy az édessége. De én ezt érzékeltem tegnap ott annál a tábortűznél, tudjátok, hogy tábortűz, minek nevezzük ezt, szalonosító tűz. Mert tábor nem volt, bár voltak ilyen sátorszerű építmények a Ferieknek a portáján, de egy nagyon áldott együttlét volt szerintem. Úgyhogy, Urunk, kérünk, hogy áld meg ezt a tanulmányozást, most a Te ígédet, kérünk, hogy hozd elénk, hogy vegyél el minden akadályozó tényezőt, Uram, minden olyan dolgot, ami azt okozná, hogy a szívünk lezáruljon, vagy hogy ne tudjon elfogadni tőled, hanem kérlek, hogy csak Te nyisd meg előttünk a Bibliát, ezt a fejezetet, Uram, Efézus harmadik fejezetét, Efézusiakhoz írt levélből, és Te adj nekünk képességet arra, hogy elfogadjuk azt, amit ma szeretnél nekünk üzenni, és vigyed mélyre ezeket a dolgokat a szívünkbe, Te adj nekünk tényleg a Te szellemed segítségéből ehhez. Köszönjük neked ezt. Amen. Amen. És ha nem bánjatok, viszont mindig el szoktam felejteni, és a végére teljesen kitikkadok egyébként. Mielőtt felolvasom a fejezetet, és tényleg csak meg fogjuk nézni így egy-egy elemét ennek a fejezetnek, hogy miről beszél Pál. Ezért vagyok én, Pál, a Krisztusnak fogja ti érettetek a pogányokért. Ha ugyan hallottátok Isten kegyelmének a rendelkezését, melyet nekem adott a ti érdeketekben, hogy tudniillik kijelentés útján ismertette meg velem a titkot, aszerint, amint azt előbb megírtam röviden, melynek olvasásából megérthetitek, hogy micsoda az én értelmem a Krisztus titka felől, amely egyéb időkben meg nem ismertetett az emberek fiaival úgy, ahogy most kijelentetett az ő szent apostolainak és a prófétáinak a szellem által. Hogy tudni illik, a pogányok örökös társak és egy ugyanazon test tagjai és részesei az ő ígéretének a Krisztus Jézusban az evangélium által, amelynek szolgájává lettem az Isten ama kegyelmének ajándékából, amely adatott nekem az ő hatalmának munkája szerint. Nekem minden szentek között a legeslegkisebbnek adatott ez a kegyelem, hogy a pogányoknak hirdessem a Krisztus végére mehetetlen gazdagságát, és hogy megvilágosítsam mindeneknek, hogy miképpen rendelkezett Isten ama titok felől, amely elrejtetett vala örök időktől fogva az Istenben, aki mindeneket teremtett a Jézus Krisztus által. Azért, hogy megismertessék most a mennybeli fejedelemségekkel és hatalmasságokkal az egyház által az Istennek sokféle bölcsessége, am az örök eleve elvégzés szerint, amelyet megcselekedett a Krisztus Jézusban, a mi Urunkban, akiben van a mi bátorságunk és bizodalommal való menetelünk Istenhez, az ő benne való hitáltal. Azért kérlek, hogy ne csüggedjetek el az én ti érettetek való nyomorúságaim miatt, amelyek nektek dicsőségetekre vannak. Ezokáért meghajtom térdeimet a mi Úrunk Jézus Krisztusnak atya előtt, akiről neveztetik minden nemzetség menjen és földön, hogy adja meg nektek az ő dicsősége gazdagságáért, hogy hatalmasan megerősödjetek az ő szelleme által a belső emberben, hogy lakozzon Krisztus a hit által a ti szívetekben, a szeretetben meggyökerezvén és alapot vévén, hogy megérthessétek minden szentekkel egybe, mi a szélessége és hosszúsága és mélysége és magassága az Isten jóvoltának. És megismerjétek a Krisztusnak minden ismeretet felülhaladó szeretetét, hogy eképpen beteljesedjetek az Istennek egész teljességéig. Annak pedig, aki véghetetlen bőséggel mindeneket megcselekedhetik, feljebb, hogy nem mint kérjük vagy elgondoljuk, a mi bennünk munkálkodó erő szerint, annak legyen dicsőség az egyházban, a Krisztus Jézusban nemzetségről nemzetségre, örökkön örökké. Amen. Wow. Hát ez egy szellemi bomba, ezek a sorok, vagy nem is tudom, nem is bomba. Egy nagyon mély, meg nagyon sok gondolatot felhozó fejezet. És igazából nem is kísérlem meg, hogy ezt most mind tényleg felöleljük. De Pál apostol beszél arról az isteni tervről, ami azt mondja, hogy el volt rejtve egészen a Krisztus feltámadásáig, ami nem volt tudott, és ennek ahhoz van köze, hogy mi hogyan lettünk részesei Isten életének. De mielőtt ebben mélyebben belemennénk, csak mindjárt az első vers, hogy azt mondja Pál, hogy én Pál a Krisztusnak fogja vagyok, értetek a pogányokért. Hogy Pál ezt a levelet, ezt tudjátok, hogy börtönből írta. Lehet, hogy nem a klasszikus értelembe vett a pincébe, tudjátok, a hideg vasak között, de római börtönben, valószínűleg házi őrizetben volt, ami azt jelentett, hogy nem mehetett sehova onnan, vendégeket fogadhatott magához, de minden éjjel hozzáláncolták egy katonához, hogy el ne menjen. És nem tudjuk, hogy ebben az időszakban pont ez hogy nézett ki, de valami hasonló. De nem azt mondja, hogy én Róma fogja vagyok, vagy én a gonosz emberek által börtönbe vetett ember vagyok, hanem azt mondja, hogy Krisztusnak a fogja vagyok. Hogy minden szituáció, ami az ő életében történt, azt tudta, hogy Krisztustól jön. És ő Krisztus fogja volt. És ez egy ilyen érdekes gondolat, nem? Hogy mi is lehetünk így, hogy azt hiszük, hogy a körülményeink fogjai vagyunk, vagy valamilyen emberi mesterkedés áldozataivá váltunk, vagy valami hasonló, vagy a saját magunk döntéseinek a fogjai vagyunk, de igazából Krisztusnak a fogjai vagyunk mi is, ami nem egy negatív dolgot jelent, hanem Pál azt mondja, hogy én az ő fogja vagyok, én az övé vagyok. És az azt jelenti, hogy mindenekben Krisztus van ott a mi életünkben. És Pál ezt fel is vállalta. Tehát azt mondta, hogy én Krisztusért élek. Én az ő fogja vagyok. Én nem a római börtönnek a fogja vagyok, vagy a körülményeim fogja vagyok. És így tekintett az ő szolgálatára, vagy az életére, hogy igazából Krisztusért él. Krisztusért él. Van olyan igerész, ahol ahhoz hasonlítja az ő életét, hogy olyan, mint a Krisztusnak van egy diadalmenete, és ő abban az egyik szereplő, abban a diadalmenetben. Tudjátok, hogy régen a hadvezérek, mikor bevonultak egy városba, a meghódított országoknak a kincseit, meg embereket, ott felvonultak a győztes hadvezér előtt, vagy után, most nem emlékszem, hogy volt. És Pál így látja a saját életét, hogy ő Krisztus fogja, akit Krisztus fogja lehetett az ő diadalmenetében. És ő az ő kegyelmének a trófeája, ő egy trófeája. Ezt jelentette így mondjuk ez a kép, hogy ő Krisztus fogja. Krisztus kegyelmének, az ő győzelmének a trófeája a Pál apostol. És ez az első gondolat, vagy ez egy ilyen gondolat. És aztán a második vers, hogy ha ugyan hallottátok Isten kegyelmének a rendelkezését, melyet nekem adott a ti értelmet érdeketekben, hogy tudnélik kijelentés útján ismertette meg velem a titkot. És itt ez a titok, és lehet, hogy az egész üzenetnek lehet egy ilyen címe majd, vagy ennek a fejezetnek, hogy a rejtély közössége, a titok közössége, ami nekünk megvan az Úr Jézus Krisztusban. A rejtély, ez a rejtély, ez a titok, amit így felemleget itt. És azt mondja a Pál, hogy ez Isten kegyelméből, a kegyelmének a rendelkezése alapján volt, amit kijelentést ő megkapott Istentől. És nevezetesen, és egyébként a második fejezetet nem néztük végig, vagy nem tanulmányoztuk veletek végig, de ott leírja Pál, hogy ebben ennek értelmében a gyülekezet Isten titka volt egészen az Ószövetség végéig, Krisztus haláláig. Tehát a zsidók számára nem volt elérhető ez az információ. Senki nem tudta egész addig, amíg Krisztus fel nem támadta a halálból, és a pünkösdnél ki nem töltetett a Szent Szellem. Senki nem tudta, hogy Isten terve az, hogy Krisztus fősége alatt zsidókat és pogányokat egyaránt az ő testének a részévé tesz. És Pál apostolra volt bízva ez a kijelentés. És tudjátok, ez a szó a görögben, amit itt használ erre a titokra, ez a misztérium, ami egy olyan dolgot jelent, egy olyan információ, egy dolog, amit te csak kijelentés által kaphatsz meg. És Pál azt mondja, hogy nekem kijelentette ezt az Isten. Tehát úgy van elrejtve egy dolog, hogy csak úgy tudhatsz róla, nem tudod ezt kikalkulálni, nem tudod a saját gondolkozásod alapján, nem tudsz erre rájönni, nem tudod kinyomozni, mint a Sherlock Holmes, vagy nem tudom, hanem egyetlen egy módja van, hogy egy kijelentést kap erről. És Pálnak adta Isten ezt a kijelentést, hogy ezt kihirdesse a világban. És erről beszél itt, azt mondja, hogy hallottatok erről az Isten kegyelmének a rendelkezéséről, amit nekem adott a ti érdeketekben, hogy tudnélik kijelentés útján ismertette meg velem a titkot, az szerint, amit az előbb megírtam röviden. És ez az, amit az előző fejezetben, amit mondtam, hogy nem beszéltünk át, de hogy Krisztus meg Isten zsidóknak meg egyaránt, meg pogányoknak egyaránt adott egy örökséget ő benne. És ez egy szellemi örökség, és ez pedig az, hogy mi az ő testének a tagjai vagyunk. És most nem akarok nagyon mélyen gondolkozni erről, hogy belemenni, de én hiszem, hogy a mi gyülekezetünknek egyébként van egy különleges öröksége Krisztus testén belül pont erről, a gyülekezet, mint Krisztus teste, és annak a megéléséről. Tényleg, ezt mélyen hiszem, meg látom. Tudjátok, hogy pont ez, amit például tegnap gyakoroltunk, hogy csak együtt vagyunk az ő jelenlétében, és ott van Krisztus testének az élete. Ott van ez a rejtélynek ez a közössége, amiről itt Pál beszél, hogy zsidók és pogányok egyaránt mindenki, aki ő benne hisz, az tagja ennek a közösségnek. Ennek a rejtének, ami el volt rejtve az ószövetségi időkben, az ószövetségi proféták nem látták a gyülekezetet, nem értették azt. Ugye a proféciákban volt szó arról, hogy Isten használja Izraelt a pogányok világosságául. Volt szó arról, hogy a pogányok majd jönnek Istenhez, Izrael által, de arról nem volt szó, hogy Krisztus fősége alatt egy testbe vannak keresztelve a Szent Szellem által. És ez a Krisztus teste, ez a rejtének, ez a közössége, amibe bárki beléphet. Nem kell először zsidóvá válnia ahhoz, hogy aztán ő belépjen ebbe az Istennel való közösségbe. Nem kell először ugye azokon a lépéseken úgymond végigmenni, amik az Ószövetségben adottak voltak ahhoz, hogy valaki Isten közösségéhez tartozzon. Hanem Krisztus áldozata alapján ez adott minden embernek, aki hisz ő benne ma. És ezt mondja Pál, hogy ez egy kijelentés alapján megadatott neki, és itt van ez a közösség. És aztán azt mondja, hogy ezeknek olvasásából megérthetitek, hogy mi az én értelmem a Krisztus titka felől, vagy mi az én megértésem a Krisztus titka felől, mi az a kijelentés, amit kaptam erről, amely egyéb időkben meg nem ismertetett az emberek fiával úgy, ahogy most kijelentetett, ezt elmondtam, hogy erről van szó. Kijelentett ez az ő szent apostolainak és profétáinak a Szentlélek által, hogy tudniillik a pogányok, örökös társak és egy ugyanazon test tagjai és részesei az ő ígéretének a Krisztus Jézusban az evangélium által. És tudjátok, hogy nekünk ez egy megszokott dolog. Tehát mi ezt, mindig ezt hallottuk, nem a gyülekezetben, nekünk nem egy ilyen nagy újdonság, vagy egy nagy kijelentés, de abban az időben, amikor Pál élt és hirdette ezt az evangéliumot, ez egy hallatlanság volt. Tehát erről nem volt szó addig. Soha. És itt van a mi közösségünk, mi ebbe léptünk bele. És aztán azt mondja, hogy ennek a szolgájával lettem az Isten ama kegyelmének ajándékából, mely adatott nekem az ő hatalmának munkája szerint. Tehát, hogy Isten munkálkodott Pál életében úgy, kegyelme által, hogy nekem minden szentek között a legkisebbnek adatott ez a kegyelem, hogy a pogányoknak hirdessem a Krisztus végére mehetetlen gazdagságát. És ez egy kicsit olyan szenteskedőnek tűnhet ez a kijelentés Páltól, hogy vagy nem olyan nekem, hogy én vagyok a minden szentek között a legkisebb, hogy mint hogyha azt várna, hogy mondjuk neki, hogy Pál, nem, hát te egy nagy apostol vagy, ne mondjál ilyeneket, meg, és minthogyha ő így próbálna így kitűnni azzal, hogy ő mennyire alázatos, vagy nem tudom. De ez nem így van. Tudjátok, hogy Pál apostol, mielőtt ő Pál apostol lett volna, Saulként üldözte az egyházat, sőt azt mondja egy helyen, hogy kényszerítette az embereket, hogy tagadják meg Krisztust. A keresztényeket. Képzeljétek el ezt, hogy odajöttek Krisztushoz, megtértek ezek az emberek, és ez az ember kényszerítette őket, hogy tagadják meg Krisztust. A vallás nevében, az igaz hit nevében. És miután találkozott Krisztussal az Emmausi úton, miután látta őt az ő dicsőségében, miután megkapta azt a kijelentést, amiről itt beszél, mert tudjátok, hogy mikor találkozott Krisztussal, azt mondja neki Krisztus, hogy miért üldözöl engem? Miért üldözöl engem? Az ő testéről beszélt, a keresztényekről, akiket ez az ember gyilkos düvel kergetett az igaz hit nevében, és térítette el őket a hitüktől. És Krisztus megkérdezte, hogy miért üldözöl engem, az én testemet, akik hozzám tartoznak, az én családomat, miért üldözöl engem? Úgyhogy ott ő megértette a Krisztus testének a titkát, én ezt hiszem. Hogy ott megértette Krisztus testének a titkát. Hogy ezek az emberek, akik hittek Krisztusban, akik hisznek Krisztusban, ő hozzá tartoznak az ő testének a tagjai. És megértette, hogy ő ezért igazából ő a legkisebb a szentek között, mert ő pont bántotta Krisztust azáltal, hogy bántotta a szenteket. Úgyhogy ez neki nem egy ilyen alázatoskodó, nem tudom, szellemieskedő szövege, hanem ő ezt nagyon komolyan gondolt, hogy igazából ő nem méltó arra, hogy része legyen ennek a közösségnek, mert ő üldözte az Isten egyházát. De a titok az kijelentetett neki, ugye, és ő is részese lett ennek. És figyeljetek, ahogy tovább beszél, még egy gondolatra felhívnám a figyelmeteket, azt mondja, hogy nekem minden szentek között a legkisebbnek adatott ez a kegyelem, hogy a pogányoknak hirdessem a Krisztus végére mehetetlen gazdagságát. hogy mi sokszor a keresztény életünkben, vagy hallhatunk ilyen keresztényeket, akik azt mondják, hogy ja, én ezeket már tudom. Én már tudom, hogy miket mondtok ti, meg miről van szó a Bibliában. Nekem már ezek unalmas dolgok. Most már a könyökömön jön ki. De itt Pál Krisztus végére mehetetlen gazdagságáról beszél. Mikor merítette ki Krisztus végére mehetetlen gazdagságát? Mikor volt az, hogy neked már Isten nem tud újat mondani, mert te már mindent tudsz róla? Amikor itt végére mehetetlen gazdagságról van szó. Hogy nem-e az van, hogy csak nem értettük meg őt? Nem-e az van csak, hogy mi nem voltunk elég élesek így a fülünkkel, hogy megragadjuk azt, hogy kik is vagyunk mi, és ki kivétett bennünket az Atya Krisztusban? Nem-e az van, hogy a végére mehetetlen gazdagság helyett mi behelyettesítettünk saját elképzeléseket, és azokból lett elegünk? Nem az van, hogy Krisztus végére mehetetlen gazdagságáról beszél itt Pál apostol. Hogy tudod kimeríteni Krisztus végére mehetetlen gazdagságát? Hogy lehetsz unott az ő jelenlétében, amikor ő az, aki vezet bennünket és tanít? Nem? És fel van kavarva ezzel, egyébként szerintem ez átjön ezen a fejezeten is, hogy tudjátok, hogy kavarjuk fel magunkat abban, hogy milyen Krisztus végére mehetetlen gazdagsága. És hogyha unottak vagyunk egy kicsit, vagy azt gondoljuk, hogy mi ezt már tudjuk, akkor lehet, hogy érdemes egy kicsit mélyebbre menni, és megnézni, hogy mit jelent az, hogy mi az ő rész, mi az ő családjának a részeseivé lettünk. Mit jelent az, hogy ő bennünk lakozik? És ez majd a továbbiak ebben a fejezetben. Mit jelent az, hogy mi Krisztussal egy tányérból eszünk, egy szellemi közösségben vagyunk, egy táplálékon vagyunk, ő vele, az ő élete van bennünk. Mit jelent ez? Mi ennek a gazdagsága? És Pál azt mondja, hogy megvilágosítsam mindeneknek, hogy miképpen rendelkezett Isten afelől a titok felől, ami elrejtetett örök időktől fogva az Istenben, aki mindeneket teremtett a Jézus Krisztus által. Tehát még mindig nem mondta el egyébként részleteiből, hogy mi ez a titok, majd most tér rá, de része a titoknak ugye az, hogy a zsidók és a pogányok egy kalap alá vannak véve, úgymond, az Úr Jézus Krisztusban, és van egy örökségük az Úr Jézus Krisztusban, egy közös örökség. És most a kegyelem időszakában élve, az Isten kegyelmének a kijelentése a Krisztus testében, a gyülekezetben van jelen, Isten titka legmélyebben ebben a világban, ami most lelepleződik a világ számára. És figyeljetek, hogy hogyan, itt azt mondja, azért, hogy megismertessék most a mennybeli fejedelemségekkel és hatalmasságokkal, az egyház által, Krisztus teste által az Istennek sokféle bölcsessége. Hogy az egésznek a célja az, hogy megismertessen ez a titok. Megismertes. Tehát senki nem ismerte, és most rajtunk keresztül Isten tanít egy leckét ebben a világban, vagy ennek a világnak önmagáról. És itt kell, hogy megint alázatot vegyünk magunkra, mert sokszor mi azt gondoljuk, meg van sok ilyen tanító, meg tanítás, hogy a mi keresztény életünknek a középpontja az mi vagyunk. Hogy értünk van ez az egész, hogy Isten annyira szeretett minket, hogy minket tett mindeneknek a középpontjává, és én vagyok ebben a főszereplő. És majd Isten beilleszkedik az én terveimbe, elképzeléseimbe, és ő fog nekem segíteni, mert hiszen szeret engem, és szolgál engem a körülményeimen keresztül, és minden módon, mert meg fog engem áldani. És persze ezek igazak, de van itt egy fontosabb dolog, és ez pedig az, hogy a mi életünk inkább olyan, mint egy színház, amiben mi vagyunk a szereplők, és van egy nagy nézőközönség. Hogy lehet, hogy eddig úgy gondolkoztunk, hogy mi vagyunk a nézőközönség, és mi nézzük, hogy Isten mit tesz, vagy ez. De igazából mi vagyunk a szereplők, és nekünk van egy nézőközönségünk. És itt azt mondja, hogy ez nem akármi. Tehát Isten nem csak nekünk akar tanítani a gyülekezetről, hanem vannak, megismertessük most, mennybeli fejedelemségekkel és hatalmaságokkal az egyház által Istennek sokféle bölcsessége. Van egy nézőközönség, amelyiket úgy hívja, hogy mennybeli fejedelemségek és hatalmasságok. Hogy nem akarom, hogy kényelmetlenül érezzétek magatokat, de minden egyes percben az életedben van egy nézőközönséged. Ott vannak ezek a mennybeli lények, angyali lények, akik figyelik az életünket. Tehát figyelve vagyunk. Minden percünk. És jobban ismernek bennünket, mint mi magunkat. És nem akarom, hogy valami egészségtelen módon most így ilyen angyali ezekről a dolgokról beszéljünk, mert lehet ebben egyensúlyt veszteni, és akkor elkezdünk nagyon érdeklődni, hogy milyen angyalok vannak, meg milyen démonok vannak, meg ezek a dolgok. De igazából itt erről beszél a Pál apostol, hogy ezek szüntelen körbe vesznek bennünket ezek a szellemi lények, akiket Isten tanít, mi az Isten iskolájában, ilyen szemléltető eszközök vagyunk, tanít a saját természetéről arról, hogy ő kicsoda. És az egyházat használja arra, hogy demonstrálja azt, hogy ő kicsoda. És ezek az angyalok, meg egyébként ebben benne vannak tényleg a démoni hatalmasságok is, ezek tanulnak Isten természetéről. És hogyha ezt most, ez nagyon fantasztikusnak tűnik, de meg nem is szenzációhajhászásból akarok erről beszélni, de ezt mondja Pál, hogy az gyülekezet igazi célja az ez. Hogy Isten természetéről, az ő jelleméről tanuljon az egész világ, de ezek a fejedelemségek olyan dolgokat, amiket eddig senki nem tudott. Soha senki nem tudott erről. És én, nekem az a sejtelmem egyébként, hogy a kegyelem maga ez. Tehát maga a kegyelem Isten természetében, amiről nem tudtak, nem értik. Mi se értjük egyébként, tehát nekünk is, ha nincs ott a Szent Szellem kijelentése arról, hogy mi az isteni kegyelem, akkor nem is tudjuk, mert mi is benne vagyunk a saját elképzeléseinknek a börtönébe, amivel ugye voltak tapasztalataink, és az alapján megértettük, hogy akkor minek mi a következménye, és ezt megpróbáljuk másokon is bevasalni, ugye, hogyha te ezt teszed, akkor ez fog következni, ha ezt teszed, ez fog következni, és így neveljük a gyerekeinket, vagy így nevelnek bennünket. De Isten pedagógiája az teljesen más, az a kegyelem. Ami ugye az, hogy nem azt kapod, amit megérdemelsz. Annál sokkal többet kapsz, olyat kapsz, amit nem érdemelsz meg. És itt van. De ennek sokszor lehet része nagyon váratlan fordulat az életünkbe. Gondoljatok Jobbra. Tehát Jobbnál látod azt, hogy olvassuk azt, hogy mielőtt próbára lett téve, az angyali fejedelem felment a trónhoz, és kikérte az ő életét. Kikérte, hogy na akkor tegyük próbára Jobbot, lássuk meg, hogy akkor mi lesz, hogyha te nem adsz neki áldásokat, meg nem gondoskodsz róla, meg ezek, hogy akkor mit fog mondani. És ott volt egy lecke ennek a fejedelemségnek a számára Jobb életében, hogy mi fog történni. Pont ez, amiről itt beszél a Pál apostol. És tudjátok, hogy mi az ámulatos? Hogy a mi hitünk például azzal, hogy mi nem láttuk az Úr Jézus Krisztust, és nem látjuk az Atyát, és mégis hiszünk benne, a mi hitünk egy hihetetlen ámulatos bizonyságtétel, a mennyei, mert ezek a mennyei lények látják az Isten jelenlétét, szüntelen az ő jelenlétét érzékelik, és tudják, hogy Isten kicsoda. Még a bukott angyalok is tudják. Csak azt olvassuk, hogy rettegnek tőle. De tudják, hogy ki. De mi nem láttuk Istent, mi nem tudjuk kézzel megfogni, mi nem voltunk ott, amikor az Úr Jézus járt ezen a földön, és nem láttuk, és mégis hiszünk benne. És tudjátok, és lehet, hogy Isten rámutat, és azt mondja, hogy nézd meg, a hitnek a titka ott van annak az embernek az életében, és dicsőít engem, bár nem látott engem. És Jób életével így dicsekedett Isten, és persze most nem akarom kielemezni, meg nem is tudnám, mert lehet, hogy nincs időnk se rá, meg nem tudok a végére menni most ennek a Jób életével kapcsolatban, mert összetett volt a kép azért, mert Jób hitesen pont olyan volt, mint amilyenek lennie kellett volna Istennel kapcsolatban, de lényegtelen, Isten használta az ő életét. És én hiszem, hogy ugyanez. Tehát a Krisztus testének, a gyülekezetnek a célja az ez, hogy a mennyei tanteremben Isten bemutatja az ő igazi természetét, arról új dolgokat tudhatnak meg a mi életünkön keresztül. Emlékeztek, hogy van egy ilyen vers, és nem emlékszem, hogy hol van meg, de a nőknek a fejének a befedésével kapcsolatban mondja azt Pál, hogy azt akarom, hogy az asszonyok takarják be a fejüket az angyalok miatt. És erre nem ez megint egy tanítás, amit nem is tudom, hogy hogy van, meg nem, nem az a lényege, de az a lényege, hogy azt mondja, hogy az angyalok miatt, akik szüntelenül nézik, és azt mondja, hogy az alávetettségről van szó. Tehát, hogy az alávetettség miatt fontos ez a fejnek a befedése, az angyalok miatt. Tehát, hogy az életünk nézőközönség előtt zajlik, ahol fontos volt abban az időben, hogy az asszonyok így mutatják meg az alávetettségüket a férjük, vagy az isteni rendnek igazából. És ez egy isteni gondolat, hogy a mi életünk egy demonstráció a fejedelemségek felé. És megint mondom, hogy nem azt akarom meg, nem az a cél nyilván, hogy túlzottan el legyünk foglalva most akkor, mert egyébként ez paranoiához is vezethet meg egészségtelen, nem tudom, kapcsolódásokhoz, angyali lényekhez, meg stb. De a lényeg az, hogy minden percünk figyelve van. És a gyülekezet maga is. Tehát amikor mi így összegyűlünk, van egy vers, ahol azt mondja, hogy talán Péter levelében, most nem akarok butaságot mondani, de azt mondja, hogy ezek kívánkoznak betekinteni ebbe a titokba, ami a gyülekezetben történik, hogy így olyan szót használ hozzá, hogy így a lábúj hegyen állva nagy kíváncsisággal nézik a gyülekezetet. Ezek a lények, ezek az angyali lények, akikről egyébként olyan képek vannak a Bibliában, hogy egy ilyen, hogyha mondjuk megjelenne itt nekünk szemmel látható módon, hajlamosak lennénk imádni. Mert olyan hatalma van, meg olyan dicsősége és szépsége. Tehát van egy dicsőségük nekik. És gondoljatok bele, hogy ők bennünket ámulattal, várakozással figyelnek. Nem önmagunk miatt, mert nyilván nincs bennünk semmi olyan nagyon különleges önmagunkban, hanem az Isten terve miatt, ami lelepleződik a mi életünkben. Az isteni gondolat miatt, ami ott van a mi életünkben, ami dicsőséges. Egy dicsőség van a mi életünkben, amit még nekik is fel kell dolgozni, és ámulattal kezelik. Azért, hogy megismertessék most a 10. vers, a mennyei fejedelemségekkel és hatalmasságokkal az egyház által az Istennek sokféle bölcsessége. És ez a sokféle, ez a szó, ez pedig olyan, mint amikor van egy gyémánt, és tudjátok, hogy azt rengeteg felől megcsiszolják. És kicsit ez a kép van a fejemben, amikor ez a sokféle bölcsesség, ez azt hiszem talán poik. Nem akarok mondani butaságot. Tehát az a lényeg, hogy amikor a fény ráesik ugye arra a gyémánt, rengeteg felé visszatükrözi, és lehet, hogy rengeteg színben vagy módon visszatükrözi azt a fényt, ami rávetül. És így van a gyülekezet, hogy az Isten dicsősége nagyon sokféle módon lepleződik le a mi életünkben. De tudjátok, mi magunkra nézünk, és sokszor úgy olyan hitetlenkedve gondolunk arra, hogy van-e bármi különleges bennünk. Mert amúgy, és ez is igaz, hogy az angyali lények is látják a mi esendőségünket, meg bűnös piszkosságunkat önmagunkban, meg az, hogy nincs bennünk semmi különös. Sőt, tehát ha hozzájuk hasonlítjuk magunkat, ilyen alantasnak tűnünk, ilyen földhöz ragadnak meg, kicsinek meg, meg gyengének meg mindezek, de az igazság az az, hogy nem ebben van a mi dicsőségünk, hanem abban az isteni kegyelemben, ami ránk vetül, és amit visszatükröz az életünk. És itt van a gyülekezet titka, hogy ez itt történik. Nem történik máshol. Ez az, ami történik. Tudjátok, hogy a világban a legfontosabb dolog az itt történik közöttünk. És nem úgy értem, hogy csak ebben a világban. Egyáltalán. A világ mindenségben a legfontosabb dolog az itt történik közöttünk. És nem úgy értem, hogy most csak itt Szegeden, de a gyülekezetben. A gyülekezetben. És a gyülekezeten keresztül. És lehet, hogy van nagyon sok olyan rész az életünknek, amit most mi egyáltalán nem értünk, hogy miért van úgy. És itt a Földön soha nem is fogjuk megérteni. De én mélyen hiszem azt, hogy lesz egy olyan pont, amikor a mennyben Isten meg fogja mutatni. De itt, hogyha én megpróbálnám kielemezni az életemet, akár egyénenként, akár gyülekezetként, azt mondanák, hogy ennek semmi értelme nincsen. Mert csak Istenben van meg az értelme, és az ő örök tervében, amivel tanítja a mennyei fejedelemségeket, és mutatja nekik. És ilyen módon, tudjátok, ne értékelgessük magunkat, meg ne méricskéljük magunkat. Mert lehet, hogy amit te teljesen ellentéktelen részletének érzed az életednek, de ott hűséges vagy. Vagy ott elbuksz, és az Isten megkönyörül rajtad. Az lehet, hogy az ő tervében ebben a demonstrációban egy nagyon fontos részlet. Nem tudjuk, mert nincsen, ehhez nincsen hozzáférésünk. De én ezt mélyen hiszem, hogy ez így van. Úgyhogy nem tudjuk az életünket a megfelelő módon értékelni. Nem tudjuk az ami értékünket megfelelő módon felmérni se. Mert mi lehet fontosabb annál, mint amit Isten most tanít a világ mindenségnek? Mi meg azt mondjuk, hogy ja, hát az csak annyi volt, hogy született egy gyerekem, és gondot viseltem róla. És az Isten szemében pedig ez egy drága dolog volt, és egy olyan dolog volt, amit mutogatott az angyali fejedelemségek, és azt mondta, hogy nézd meg annak az édesanyának a szívét, aki az én szívemet leplezi le, mert feltétel nélkül szeretett. Például. Most csak mondtam egy példát. Tudod, hogy mi azt gondoljuk, hogy az életünk közönséges, mert nekünk úgy tűnik, hogy hát ez csak annyi, hogy én ezt tettem, vagy azt tettem, vagy ez csak annyi, hogy... De igazából az Isten élete van mögötte, elképzelhető. És az ő szemléltető eszköze vagyunk. De nem eszközök vagyunk a számára, és ezt is tudjuk, igaz az írásból. Tehát most csak ezt ilyen hülyén mondom, de olyan mélyen szeret bennünket, hogy már ez is demonstráció. Ez is része, sőt, ez az egyik legfontosabb része. Igaz? És azt mondja, akkor tovább folytatva, azt mondja, hogy benne van az Úr Jézus Krisztusban, van a mi bátorságunk és a bizodalommal való menetelünk az Istenhez a benne való hit által. Bátorságunk van Isten felé. Családtagok vagyunk, és valaki írt egy ilyen könyvet, hogy mikor egy szent imában, ugye szellemiekben oda szalad az Isten trónjához úgy, ahogy van, a kép az erről az, hogy olyan, mintha egy maszatos, szakatruhás kisgyerek szaladna oda, tudjátok, a hatalmas királynak a székéhez, és ott vannak körülötte ezek az angyali lények, amelyiknek nem is szabad megszólalni annak a jelenlétében, annak a királynak a jelenlétében, vigyázni kell minden mozdulatukra, és nem tudom, tudjátok, ismerik az ő hatalmát, és oda rohan ez a maszatos kisgyerek, és az apuka fölveszi az ölébe, tudjátok, és megöleli, és megpuszilgatja, úgy piszkosan, ahogy van, meg úgy, hogy ilyen a mi helyzetünk az Isten előtt. Hogy mikor jön egy szent az ő jelenlétébe, amiről itt beszéltünk, hogy bátorságunk van, és bizodalommal jöhetünk, az erről szól, hogy Isten alig várja, hogy magához ölelhessen bennünket, úgy, ahogy vagyunk. És tudjátok, engem csak megfog ez a kép mindig. Tudjátok, hogy ott mindenki áll vigyázba a mennyei trónterembe, meg mindenkinek megvan a maga dolga, meg hatalma, meg rangja, meg nem tudom mi. Mi meg csak így beszaladhatunk oda, és csak örül nekünk az Atya, és magához ölel, és mi az ő családja vagyunk. És ez egy teljesen más reláció, és itt van megint, hogy ez egy kijelentés az Isten szívéről. Egy kijelentés az Isten szívéről. Úgyhogy csak engem mindig ámulatba ejt ez a kép, tudjátok, hogy hova emelt föl bennünket az Isten, és hogy hol vagyunk mi most az ő gyermekeiként. És ezért mondja Pál, kérlek ezért, hogy ne csüggedjetek el az én ti érettetek való nyomorúságaim miatt, amelyek nektek dicsőségetekre vannak. Mert, ahogy mondtam, az ő élete az azon a ponton igazából kívülről nézve egy nyomorgattatás volt, egy nyomorúság volt. De azt mondta, hogy figyelj, de ezért, amiről most beszélek, hogy a mi életünk az egy demonstráció, az ennek a titoknak a része, amiben Isten tanítja ezeket a fejedelmeseket. Emiatt, mert hogy én az Isten gyermeke vagyok, én tudom, hogy ki vagyok az ő számára. Ezért ne aggódjatok most efelől, hogy én ilyen helyzetben vagyok, mert az én helyzetem az Isten dicsőítésére van, az Isten dicsőségére van. És azt mondja, hogy nem csak az ő, hanem a ti dicsőségetekre is van. Hogy ti is dicsekedjetek azzal, ami velem történik, mert tudjátok meg, hogy ennek a vége az az isteni dicsőség, igaz? Én ilyesmit hallok ki ebből a versből. Kérlek, hogy ne csüggedjetek az én érettetek való nyomorúságaim miatt, melyek nektek dicsőségetekre vannak. És figyeljetek, hogyha Pál apostolt Isten nem vitte volna egy ilyen helyzetbe, hogy le tudjon ülni, és nyugodtan megírja ezeket a leveleket, valószínű, hogy egyik csöbörből a másik vödörbe került volna, prédikálva, mindig bajba kerülve, emlékeztek, hogy ez hogy volt az ő életében, egyik városból üldözték a másikba, nem volt egy nyugodt perce. Így meg szép nyugodtan meg tudta írni a börtönleveleket, amiket a mai napig olvasunk, és megállt bennünket. Úgyhogy az Isten dicsősége az benne volt az ő bebörtönzésébe, az része volt az isteni tervnek, ami a mi számunkra is egy dicsőséges dolog. És ezért utána azt mondja, és ez ő imája, és lehet, hogy ehhez már nem fűzök nagyon sokat, mert így is sokat beszéltem, de azt mondja, hogy ezért meghajtom a térdemet a mi Úrunk Jézus Krisztus Atya előtt, akiről neveztetik minden nemzetség, menjen és földön, hogy adja meg nektek, és ez az ő imádsága, hogy imádkozom azért, hogy adja meg nektek az ő dicsősége gazdagságáért, hogy hatalmasan megerősödjetek az ő szelleme által a belső emberben, hogy lakozzon a Krisztus hitáltal a ti szívetekben. És ez megint egy olyan, amiről lehetne nagyon sok üzenetet mondani, hogy mit jelent az, hogy Krisztus lakik a mi szívünkben hitáltal. Mert erről mi is néha még lehet, hogy egy kicsit olyan unottan, vagy olyan van néha, hogy hallok erről, tudjátok, hogy hát mindig ezt mondják, hogy fogadj Jézust a te szívedbe, hogy ez mennyire nem pontos, vagy ez így olyan gyerekesen hangzik, hogy be kell fogadni az Úr Jézust a szívedbe. De gondoljatok ebbe bele, hogy ez mit jelent, hogy befogadod őt a szívedbe, és most ő ott lakik a te életedben, ott van a te szívedben, hogy mi figyelünk magunkra, hogy szentté kell válnunk, meg miket kell csinálnunk, és jól akarjuk csinálni, és közben bennünk lakik az, aki a hitünknek a szerzője és bevégzője. Hogy küszködünk dolgokkal, miközben ő a válasz ezekre, és ő bennünk lakik. Hogy mi az ő temploma vagyunk, Krisztus testeként, mi az ő jelenlétének a temploma, a hordozója vagyunk ebben a világban. Hogy ez egy mekkora titok, meg mekkora dolog, nem? Hogy Pál apostol ezt mondja, hogy én szeretném, hogy megerősödjetek ebben, hogy megértsétek, hogy ez mit jelent, hogy ennek milyen mélysége van. És utána azt mondja, hogy szeretetben meggyökerezve és alapot véve megérthessétek minden szentekkel, mindenkivel együtt, mi a szélessége és hosszúsága és mélysége és magassága az Isten jó voltának. És megismerjétek a Krisztusnak minden ismeretet felülhaladó szeretetét, hogy eképpen beteljesedjetek az Istennek egész teljességéig. Beteljesedjetek az Isten teljességéig. hogy Pál olyan dolgokat mond itt, tudjátok, hogy ezekről csak így elkezdenénk mélyebben gondolkozni, hogy mi be lehetünk töltve az Isten teljességével. Mert ezt mondja itt. És nem New Age-esek vagyunk, akik valami fura módon beszélnek arról, hogy te vagy az Isten, meg benned van az Isten, hanem kijelentés alapján, a Biblia alapján, hogy beteljesedhetünk. A mi edényünk csordultig lehet, ugye az Isten jelenlétével, az ő teljességével. És ez egy rejtélyes fogalom, és nem tudom még teológiáját se ennek, nem tudom, hogy hogy van. De Pál azt mondja, hogy a gyülekezetnek ez egy célja, hogy beteljesedjünk az ő teljességével, hogy beteljesedjünk, megértsük az ő szeretetének mindenféle dimenzióját, és a Szent Szellem által ezek között éljünk. Annak pedig, aki véghetetlen bőséggel mindeneket megcselekedhetik, feljebb, hogy nem mit kérjük, vagy elgondoljuk, a mi bennünk munkálkodó erő szerint, annak legyen dicsőség az egyházban, a Krisztus Jézusban, nemzetségről nemzetségre, örökkön örökké. Amen. Mindezért dicsőség az Istennek. Igaz, hogy bennünket, pogányokat, akik Isten közösségéről távol voltunk, egybe szerkesztett a Krisztus testében, hogy megmutassa angyali fejedelemségeknek és a világnak az ő ámulatos kegyelmét, az ő természetét, és hogy bennünk lakik az Úr Jézus Krisztus. Ja. Halleluja! Köszönjük, Urunk, neked ezeket a gondolatokat, taníts bennünket elmélyedni, megérteni ezeket, megfogni, és vonatkoztatni a mi életünkre, a helyzeteinkre, Uram, hogy lehessünk olyanok, mint a Pál apostol, hogy megérti, hogy nem a körülményeinek a rabja, hanem a te rabod, Uram, ebben a világban. És te dicsekszel velünk, mi a te kegyelmed trófeái vagyunk, a te diadal menetedben ott vagyunk, Uram, és tanítod ezt a világot a te kegyelmedről, rajtunk keresztül, a te gyülekezeteden keresztül. Köszönjük neked ezt, leplezd le a szemünk előtt, a szellemi szemünk előtt ezt az igazságot, Uram. Taníts bennünket ennek a fényében járni és élni. És hogyha van, aki nem ismeri az Úr Jézus Krisztust, de hallja ezt a felvételt, akkor csak nyugodtan fogadd be őt a szívedbe. Úgy, ahogy itt az írás mondja, hogy Krisztus lakhasson benned, hogy a te életed az ő kegyelmének a bizonysága lehessen. Ahelyett az üresség helyett és szégyen helyett és a végzet helyett, amit nélküle tapasztalnál meg. Gyere közel hozzá bátran, fogadd be őt, hogy ő éljen te benned. És lehess te is az ő kegyelmének a trófeája. Köszönjük neked, Urunk. Köszönjük neked, Urunk. Csak hálásak vagyunk a te gyülekezetedként, és ebben a rejtélyben örvendezünk, Uram, amit te kijelentettél számunkra. Amen.